Pálosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya regényes életrajzát olvasom fel, Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című könyvéből. 8. lekció. Egy káptalani kocsist kért meg, hogy egyszerű fogaton vigye ki őt a városnak arra peremére, amely már inkább falusias volt. Jobbágyszállások és szabad, de szegényebb sorsú parasztok laktak erre. Egy közepes nagyságú vályokból, kőből, bontott hulladékból emelt, fehér templom állt itt. Hajdan valamelyik érsek szentelte fel, és most ez az egyszerű népet gyűjtötte egybe. Ide osztották be tanulmányai végeztével papi szolgálatra azt a Józsefet, aki káptalani noviciusként barátkozott össze akkori tanárával, Özsébbel, illet hát meglátogatnia, de az illemen túl ő is régen várt erre a találkozásra. Az egyszerű nép őszinte is, atyám. Hiányt semmiben nem szenvedünk. A papi javadalom gondtalanul tart fenn bennünket, de az ő tudatlanságuk, ami éppen igazmondásukban tárul fel, nagyon meggyötör. Hiszen közülük származol jobbágy fiú voltál te is, József. Mi a szokatlan? Akkoriban azt érzékeltem, hogy a köröttem élők a gyermeki értelem csodájára járnak. Erről mindenki tudott, és miután apám a földesúr iránti hűsége miatt lett a tűzéz áldozata, az úgy gondolta, tanítatásommal kárpótolja a családot. Nem lehet minden jobbágy fiút tanítatni. Ezt belátom. Egyre-kettőre azért nekem is lenne már pénzem. Olyanokra, akik erre érdemesebbek, de most még nemigen találtam ilyet. Már tanult emberként találkoztam a szomorú valósággal, amit gyermekkoromban nem ismerhettem fel, hogy ez a nép nem is igényli a tudást. Próbáltam őket nagyobb tömegben különféle érdekességekre oktatni, vallási és világi igazságokra, de alig várják, hogy szabaduljanak ezektől az alkalmaktól. Valami tudásra csak vágynak, ez emberi vonás, vágott közbe Özséb. Ennyire hinnünk kell a legegyszerűbb emberek értelmében is. Hát persze, olyas félékre, amikkel nem kell gondolkodni. De lehet csodálkozni. A kereskedő katonák sokszor össze-vissza híreit adják, veszik, szóban egymás között. Fiataljaik még szegénységükben is próbálják utánozni az álomországokból érkezett idegenek szokásait, de még öltözetét is. Ebbe menekülnek, mint a részegségbe, az igazi, nagy veszélyekre való felkészülés helyett. A vallásban legalább találnak némi lelki örömöt? Faggatozott tovább Özséb. Hát én igyekszem hiteles és érthető lenni számukra, de a vallástól ők csak olyan segítséget várnak, amellyel jól tudjuk, Isten nem segít, mert a rosszban nem erősít minket. Az örök üdvösséget pedig ettől a félreértett vallásosságtól remélik. Az igazi örömöt az ösztönökben találják meg, a paráznaságban, a részegeskedésben is, ha majd megroppannak a munkában, hogy valamivel több juthasson nekik is a szerény javakból, akkor azt is olcsó örömökre szánják. Hát, ifjú paptestvérem, azokért a lelkekért tarts ki, akik hozzád hasonlóan megéreznek valamit a tanítás vonzásából, és megnyílnak felé, gyerekként vagy idősen, szinte mindegy. Ahogy egykor te voltál a soraikban, úgy most is köztük vannak azok, akikért érdemes fáradnod és lelkesedned. A kocsis már visszahajtott, de Özséb számított is rá, hogy gyalog megy haza, és közben emészgeti a beszélgetésüket. Pontosan tudta, hogy ez az értékes fiatalember nem sokáig szolgál majd a por nép között, magasabb feladatra hivatott, de ehhez előbb meg kell ízlelnie annak keserűségét, ahogy a köves talajra hulló mag visszapattan. Ráadásul egykori népe körében, ahogy az üdvözítőt is elutasították, saját szülőföldjén. Közelebb lett volna végigmenni a városon, de nyugalomra vágyott. Inkább kerülődtett az öreg temető és a dombok felé. Onnan tért volna vissza a káptalani épületekhez, amikor egyik kanonok társa kissé heves lélegzetekkel sietett utána. Várj meg, Özséb testvérem! Az imádságaidra és a tanácsaidra is szükségem lenne ezekben a meglehetősen vészjós időkben. Tudom, hogy éppen a magyar egyház számára írsz jogi magyarázatokat, nem is akarlak sokáig lefoglalni, de tegnap az udvarban kellett részt vennem egy nemes urakból álló, hírnököket faggató királyi tanácskozó gyűlésen. Titusz kanonok megörökölt, soha sehol le nem ért családi jogon vett részt a királyi tanácsnokok megbeszélésein, s bár ezeken többnyire főpapok is jelen voltak, őt is meghallgatták az egyház érdekeiről, a tudományos és lelki szempontokról. Közismerten rendkívüli tudású. A latin használata mellett az idegen nyelvű követtel is folyékonyan szót értő egyházfiként tartották számon, ő viszont Özsébre tekintett bölcs és éles látású társaként a káptalanban. Persze, ott is felvethette volna kérdéseit, de ezek királyi titoknak számítottak, és Titusz óvakodott tőle, hogy ismeretlen irányból jussanak vissza ő felsége fülébe. Nem tudom, Titusz atyám, miben lehetnék segítségedre a nagy királyi ügyek megfontolásában, de ha jónak látod, készséggel hallgatlak. Tudod, testvérem, néha az az érzésem, hogy a pusztulás torkában élünk. Jól tudsz, néhai bölcs királyunk Endre intézkedéséről, melyek által kijelölte Kun ország határait, és oda telepítette a kumanuszokat, ezt a nagy kínai birodalom közeléből származó törökféle népet. Igen, bólintott Özséb, tudok a kunokról. Királyaink az ő királyaiknak is tartják magukat, de népüket saját fejedelem vezeti, eddig nem érkeztek róluk békétlen hírek. A pápa még megbízást is adott érsek urunknak egy térítő püspökség megszervezésére. Eddig így volt, Özséb, sóhajtott Titusz kanonok, mint aki mély gondokat fontolgat. Most azonban úgy hírlik, hogy a Julián szerzetes által leírt tatár sereg saját szolganépeként tekint rájuk és üldözőbe vette őket. Mivel vonulásukat nem háríthatjuk el országunk irányából, sőt, a Julián által tőlük hozott levél meg is szólítja királyunkat, ezért Béla király egyességet kötött a kunokkal, hogy beljebb jöhetnek a keleti részekre, magyar területre, ha segítenek megvédelmezni népünket a tatárok kegyetlenkedésétől. Nem értem, tanakodott Özséb, és ha a tatárok éppen az ő befogadásukat kérik rajtunk számon, úgy tudom, a keleti népeknél más szolgáinak rejtegetése ellenséges viselkedés jelent. Nyilván ezzel a veszéllyel is számolnunk kell, amitől viszont jobban tartok, hogy térítésük nem fejeződött be. Életmódjuk nomád, gondolkodásuk, viselkedésük pogány, ezért a nájas befogadással könnyen annak pusztulását okozhatják, ami megvédhetné őket. A rend, a törvényesség, a szövetséges együttélés mind veszélybe kerülnek. Nagy fájdalom, de a keleti vidékekről érkező hírnökök már be is számolnak ennek első jeleiről. Rettegésben élnek miattuk az alföldi gazdaságok, a szolganép családjai, elsősorban asszonyai, és bőven terjednek a rémhírek is, a főurak köz pedig már hallom a szervezkedő zúgolódásokat. Titusz szavait rövid csend követte. A két tudós férfi úgy beszélgetett, mint akik nem történelemről vagy tudományos elméletekről tartanak eszmecserét, hanem a karnyújtásnyira lévő valóságos veszedelmekről. Hányan lehetnek? Törte meg Özséb a feszült csendet. 30 000 körül, de valamivel talán többen is. Gondolom, királyunk nem szívesen vesz tudomást a barbárságról, a kunok erejében bízik a védelem miatt. Ő is tud ezekről a hírekről, válaszolta Titusz még halkabban, de sokkal inkább a magyar falvak lecsendesítésére, mint a kunok bűneinek számon kérésére ad utasításokat. Ő reménykedik gyors változásukban, mert a tatárok közeledésével úgy tűnik, semmi egyébre nincs idő. Julián szerzetes szavaiból úgy tűnt, a tatárok hódító hadjárata velünk, magyarokkal akár még barátságos is lehet. Lehetett volna, ha rokon népként tekinthettek volna ránk, és valamilyen szövetség kiépítéséért közelednének. De királyunk erről nem értesülhetett időben, mert a nagykán nekiírt leveleit talán az oroszok vették el a tatárkövetektől. A kán sértődött. Béla király pedig védekezésre rendezkedik be, mert ellenségként várja őket. Késő bármi máson is gondolkodni. Így, mert máshonnan hiába várjuk, egyetlen reményként marad a kun szövetség. Mit tehetek az ügyért, Titus? Miért mondtad el ezeket nekem? Egyrészt, hogy imádkozzak képtelen helyzet feloldásáért. Ugyanakkor, ha akad valami megmentő gondolatod, amellyel nagyurunkat meggyőzhetném arról, hogy nem igazi szövetséges az, aki ilyen veszélyt jelent. Azt hiszem, erről felesleges beszélni vele. A kunok vonulnak, és hamarosan teljesen ellepik a nekik kijelölt részt. Csak halványan bizakodhatunk abban, hogy valóban védelmet jelentenek a tatársereg ellen. Inkább nagy királyunknak kellene tárgyalnia a kun fejedelemmel, hogy a rendet belsőleg próbálják megerősíteni, amennyire lehet. Na és persze az imádságot is megígérem, sőt, kerítek olyan imádkozókat is, akik közelebb élnek Istenhez. Titus kanonok nagyon elcsodálkozott Özséb utolsó szavain, de sejtette, hogy kanonok társa ismer olyan lelki embereket, akik a világ szemében nem keltenek ugyan semmilyen feltűnést, kéréseik viszont Isten előtt nagyobb eséllyel teljesülhetnek. Kedves testvérek, Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből olvastam föl Boldog Özséb regényesen feldolgozott életrajzát. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.